a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Politikai ösztűzre készül Szijjártó Péter az EU tagországok külügyminisztereinek találkozóján, írta még megelőzően reggel. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán arról számolt be, a brüsszeli külügyes bürokrácia és egyes uniós tagországok vezetői hetek óta frusztráltságból, irítségből az elhibázott stratégiájuk lelepleződése miatt a békemissziónkon köszörülik a nyelvüket. Miért kellett találkozni Vlagyimir Putyinnal, Xi Jinpinggel és Donald Trumppal, tette fel a kérdést hozzátéve, azóta a svájci külügyminiszter találkozott orosz kollégájával, az amerikai és az orosz védelmi miniszterek telefonon tárgyaltak egymással, Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig Donald Trump elnökkel beszélt. Ehhez képest a brüsszeliektől és európai barátainktól csak egy gyerekes ülésezési bojkotra futja, meg a szájkaratéra, jegyezte meg Szijjártó Péter. Teljes mértékben elfogadhatatlan a magyar miniszter azon vágya, hogy az Európai Unió a háborút pártolja, jelentette ki az uniós külügyi és biztonságpolitikai főképviselő. Josep Borrell a tagországok külügyminisztereinek tanácsülését megelőzően közölte, Orbán Viktor miniszterelnök közelmúltban tett moszkvai és pekingi útjával összefüggésben külön megbeszélést fog kezdeményezni, annak nyomán, hogy mint mondta, a magyar külügyminiszter az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén azzal vádolta az Európai Uniót, hogy a háborút pártolja. Az Unió Ukrajnát támogatja egy agresszióval szembeni háborúban. Az Európai Unió be akarja fejezni a háborút az ENSZ kartája szerint, húzta alá a főképviselő. Az Európai Unió tanácsának magyar elnöksége által augusztus végére tervezett informális külügyi tanácsülés összehívására vonatkozó kérdése válaszolva Borrell közölte, a miniszterek beszélni fognak a magyar kormány elfogadhatatlan álláspontjáról, a magyar kormányfő moszkvai és kijevi útjának vonatkozásában. Megbeszéljük a történteket és a magyar kormány álláspontját, fogalmazott Josep Borrell, majd úgy folytatta, megpróbálunk különbséget tenni a magyar kormány és az ország között, amely az uniós tanács soros elnökségét adja. Joe Biden amerikai elnök visszalépett az elnökjelöltségtől, és alelnöke Kamala Harris elnökjelöltségét támogatja. Joe Biden az ex-közösségi oldalon közzétett levelében úgy fogalmazott, úgy hiszem, a pártom és az ország legjobb érdeke azt szolgálja, hogy visszalépjek, és kizárólag kötelezettségeim teljesítésére fókuszáljak elnök időszakom hátralévő idejében. Egyben azt ígérte, döntésének részleteit nem sokára a Nemzethez intézett beszédében kifejti majd. A szintén demokrata párti Kamala Harris közleményében megtiszteltetésnek nevezte Biden támogatását, és azt ígérte, a jelölést kiérdemli és elnyeri majd. Donald Trump republikánus elnök jelölt a közösségi média oldalán azzal reagált eddigi versenytársa visszalépésére, hogy Joe Biden nem volt alkalmas az indulásra az elnökségért, mint ahogy soha nem volt alkalmas az elnöki feladatok ellátására. A hőhullám miatt 81 kórházból összesen 4-ben kellett átszervezni a műtéteket, a kórházi klímák javítására 1 milliárd 300 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésre idén, mondta az egészségügyi államtitkár a Kossuth Rádióban. Takács Péter hozzátette, kisebb üzemzavarok mindenhol voltak, de egyetlen beteg sem maradt ellátatlanul, akinek azonnali orvosi beavatkozásra volt szüksége. A problémákat a kórházak belső ellátásszervezéssel meg tudták oldani. Emlékeztetett arról, hogy a hőhullámokhoz való alkalmazkodás érdekében 3 éve folyik a kórházi klímák modernizálása, ez idő alatt a kormány több mint 10 milliárd forintot fordított erre. Szólt arról is, a berendezések javítását számos esetben alkatrészhiány lassítja, ezért ipari, konténer méretű mobil klímák beszerzésének lehetőségét is vizsgálják, hogy a lehető leghamarabb pótolni lehessen a kieső hűtőkapacitást. Az új felvételi rendszernek is köszönhetően a tavalyhoz hasonlóan idén szintén meghaladja a 120 ezret a felsőoktatási intézményekbe jelentkezettek száma, ami nagy áttörés a korábbi 100 ezer körülihez képest, közölte a felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár. Varga Bajusz Veronika az M1 állami televízióban azt mondta, szerdán hirdetik ki a ponthatárokat, a jelentkezők SMS-ben kapnak majd értesítést az eredményről. Végül az időjárásról. Holnap erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, emellett fátyolfelhők is lesznek felettünk. Zápor, zivatar szorványosan kialakulhat, ezeket felhőszakadás, illetve erős néhol viharos szélök is kísérheti. Az északi a szél egyre több felé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben még 30-31 fok körül alakul, hidegfront közelít, szerdán már 30 fok alatt maradnak általában a csúcsértékek. Híreinket hallották.
Reklám.
Agria nyári játékok.
Maga lesz a férjem.
Zenés vígjáték július 27-én 21 órai kezdett el az Egri Várban, Koltai Róbert rendezésében.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Hajrá, magyarok!
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először vízilabdával, ezt követően horgászattal, majd kosárlabdával, kézilabdával, végül pedig labdarúgással foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A napokban tartotta évadnyitó tájékoztatóját a Panergy Miskolci Vízilabdaklub. Hercsik István elnököt hallják.
Ugye 23-24-es szezont a UB1-es profi csapatunk ugye a 10. helyen zárta. Ez kettővel hátrébb van, mint a terv. Ilyenkor azért mindig elgondolkodunk, hogy a terv volt-e túlzó, vagy ezt el lehet érni, csak valami miatt nem sikerült. Ugye miután tavaly előtt sikerült a 8. hely, nem volt irreális véleményem szerint a 2023-24-es szezonban a 8. hely kitűzése, de azt kell mondjam, nem voltunk elég profik. Egy öreg tanítómesterem mondta nekem annak idején, nagyon megjegyeztem, hogy Istvánkám, hogy jegyezd meg, a profi minden körülmények között hozza a 80%-ot. Az amatőrök meg 30-120% között teljesítenek. Mikor, hogy? Visszanézve, nem szakemberként és nem játékosként, nem edzőként, hanem egyébként ugye a üzleti életből jövő emberként, én azt látom, hogy összességében versenyt nem kiemelve, sem pozitívan, sem negatívan, nem voltunk elég profik. A szerencse is a profikhoz szegődik, úgyhogy azt gondolom, hogy ha most a következő szezonban profik leszünk, és mindig hozzuk minimum 80%-ot, akkor majd az a célkitűzés, azt gondolom, sikerülni fog.
A következő szezonnak új vezetőedzővel vág neki az együttes. Kemény Kristófot hallják.
Több dolgot szeretnék elmondani, de nem szeretném elnyújtani a sajtótájékoztatót. Van pár dolog, amit szeretnék kiemelni. Az egyik az a döntésem háttere. Nekem nagyon szimpatikus volt itt az Andrással az első megbeszélés, hogy az András egy olyan elképzelést vázolt föl, amit amúgy most is említett, hogy a miskolci vízilabdát szeretné arra a polcra visszahelyezni, ahol volt a pandémiás időszak előtt, a Covid előtt, amikor például a Sasa Misic és az Alex Bowen is itt játszott, és a Miskolci vízilabda egy nagyon komoly erőt képviselt, és azok a beszélgetések, amiket akkor folytattunk, azok számomra nagyon szimpatikusak, meg nagyon pozitívak voltak, hogy igenis komoly perspektíva van itt Miskolcon a vízilabdában, meg ebben a klubban, és számomra a döntés, amikor megszületett részemről, amikor én meghoztam, az a legeslegfontosabb tényezője az volt, hogy igenis itt ebben a légkörben, itt ebben a városban lehet alkotni.
Most pedig Bakner András leköszönő szakosztályvezetőt hallják.
Rengeteg gondolat kering a fejembe pillanatnyilag, de megpróbálok rövid lenni, tehát én úgy gondolom, hogy sportszakmai igazgató ennek a klubnak talán ez az utolsó olyan megjelenésen, de ahogy elnök úr is mondta, tehát nem lehet ezt abba hagyni. Nyilvánvaló, hogy a jövőben is részt fogok vállalni a klub munkájába, és az aljától a tetejéig, amennyiben a véleményemre szükség lesz, vagy indokoltnak találják bárki részéről, én ott leszek, és nyilvánvaló, hogy most már inkább egy háttérmunkát fogok végezni, nem teljesen az első vonalba.
Az előző percekben Bakner Andrást, a Panergy MVLC leköszönő szakosztályvezetőjét hallották. A Nagy Borsodi Horgász Egyesület három Miskolc közeli tavon gazdálkodik, de még sehol nem okozott halpusztulást a nagy hőség. Ez betudható annak is, hogy a tavaik bányatavak így mélyebbek az átlagnál. A telepítéseken túl a természetes szaporulat is segíti a halállomány növekedését, így az ott horgászók nagy fogásokra számíthatnak. A nyári horgász szezonról Juhász Zoltán, a Nagy Borsodi Horgász Egyesület alelnöke adott tájékoztatást.
Csorbatelepi egységes tórendszer tartozik az egyesületünkhöz. Felső Zsolca határában a házgyárító. Szélmalomtó, úgy biztos mindenki ismeri, hogy 37-es út mellett a szélmalom van, illetve a Kárpent-Kárp horgász tóhelyű keresztúrban. Ez egy ilyen privát jellegű tó, ami kifejezetten exkluzív horgászatra született, úszóházakról lehet becázni. Ezek tartoznak hozzánk, közel 300 hektáron gazdálkodik már az egyesület. Igen, dübörög a horgász szezon. Azt gondolom, hogy akinek van egy kis szabad ideje és jó időre kikapcsolódása vágyik, akkor és szereti a környezetet, akkor a vízparton van a helye. Nyilván itt a kánikula időszak is. De itt azonban már, hogy a víz ugyan hűsölésre alkalmas, de nagyon-nagyon veszélyes közeg. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, ha csak bárki is csak a bokáját lógatja vízbe, fürdeni nálunk egyik tóban sem szabad, de ha bárki csak a bokáját is lógatja vízbe, akkor ezt fokozott óvatossággal tegye. Bányagödör, bányamederről van szó, tehát bárhol megcsúszhat a mederfal is, lecsúszhatunk a mélyebb vízrétegbe, úgyhogy én mindenkit óva intenék ettől, illetve arra kérek mindenkit, hogyha ilyet lát, akkor hívja fel a horgásztársa, barátja, vagy csak egyszerűen az ott lévő ember figyelmét, hogy ne tegye, ne menjen bányatóba. Főleg nem mi tavainkban, mert egyébként ott egyébként is fürdeni tilos, halőreinkkel is ellenőrizik ezt. Egyébként a vízterületek hosszú-hosszú évek elteltével most a legjobb állapotban vannak. Nyilván rengeteg eső volt, a talajvíz mindenhol magas, és soha nem látott vízszinten vagyunk a Csorbatónál is. Ez gyakorlatilag a mi szempontunkból, a horgászat szempontjából, az egyesület, a egyesületet szeretők szempontjából azért nagyon fontos, mert a halak végre le tudtak írni saját természetes közegükbe, ami nagyon-nagyon segíti a mi munkánkat. Tehát most mi eddig is telepítettük nyilván a tavakat, ezután sem fogjuk csökkenteni a mennyiséget, sőt, megpróbáljuk még növelni a mennyiséget. Nagyon jó, nagyon erős tagságunk van. A gazdálkodásunk is így teljesen tökéletesen rendben van, viszont ezzel még extrán hozzásegít minket is a természet ahhoz, hogy még több hal legyen a vizekbe. Most nagyon sok helyen, ha csak egy pici etetőgombócot bedobnak a vízbe a horgásztársak, akkor már is látják, hogy rengeteg ivadékhal van, ponty, keszeg, kárász, úgyhogy nagyon-nagyon jó időszak elé néz, és nagyon izgalmas időszak elé néz az egyesület. Most azt jelenti azt, hogy gyakorlatilag ezek a halak már jövőre 30-40 dekások is lehetnek. Most látjuk, hogy a tavaszi ívások közül van már több 3-5 centis, tehát egész jól tartja el és szaporítja a halakat nekünk most a víz, úgyhogy nagyon örvendetes időszak ez nekünk most. Telepítés ütemtervünk ugye mindig megvan és előre szabott a küldött gyűlés mindig jóvá hagyja ezt. Hát gyakorlatilag piaci pontyot telepítünk, ugye nyilván a legtöbb horgász pontyra vadászik, és a ponthúst kedveli, viszi haza, illetve aki kecseriliz módszerszal pecázik, az örül majd a nagyobb pontyoknak, tehát piaci árupont, az azt jelenti, hogy háromnyaros pontyok kerültek a vizekbe. Kivételt képez ez alól a kárpentkárt horgásztó, ugye ott minimálisan kell telepíteni, mert ott abszolút nem lehet elhozni halat, tehát az egy kincs is próbáljuk megőrizni, az egy nagyon jó, illetve a házgyárító, ahova viszont ilyen extra pontyokat szoktunk telepíteni, azért, hogy a bojlis pecásoknak kedvezünk, ott 10 kiló környékén 10 plusz is, illetve egy picit alatt a 9.50-től fölfelé szoktunk halakat vásárolni, és azokat rakjuk bele. Én azt gondolom, hogy eléri céljek, megpróbáljuk a vizeket magunk is úgy kezelni, hogy a Csorbató és a Szélmalomtó úgynevezett rapid pecás víz, tehát kis pontyokat teszünk, árupontyot bele, hogy ott ez a horgászmódszer kezd kialakulni, a házgyárító az inkább nagy halas víz, már kifejezetten a bojlis horgászoknak kedvezünk vele, illetve van a kárpentkárp, ami gyakorlatilag ott óriási halak, ott 30 kiló fölötti halak is találhatók, úgyhogy az egy teljesen más kategória. Egyébként ütemtervszerűen tavasszal megtörténtek a telepítések, és most előre is hozunk már telepítéseket, tehát már erős a tagságunk, nagyon sokan vannak nálunk, úgyhogy ne ürüljenek ki a háromnyaras pontjukból a vizek, így gyakorlatilag már szeptemberben előre hozunk telepítéseket, és már folyamatosan fogjuk telepíteni szeptembertől a vizet, az őszi telepítéseket megkezdjük akkor.
Az előző percekben Juhász Zoltánt, a Nagy Borsodi Horgász Egyesület alelnökét hallották. Távozott a nyíregyházi Kék Cápák kosárlabda csapatától Bús Iván. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks csapatkapitánya az előző szezonban kulcsember volt klubjában. A 30 éves kosárlabdázó tervei szerint a fővárosban alacsonyabb osztályban folytatja játékos pályafutását. Most őt hallják.
Haza igazoltam, tavaly a Phoenix Ford csapatában voltam, és nyáron is azért most alatt fel több kiló kellett érni is, illetve sajnos gerincsérm, még nekem ilyen nagyon régi dolog volt, az kiújult, így nekem az egész felkészülés is szinte teljes egészében kimaradt, illetve hát csak a derekammal tornáztam. Emiatt nagyon nehéz volt belerázódni is, nehéz volt felvenni a ritmust, illetve nagyon rosszul kezdtük a szezont. Persze, ahogy a csapat jobb formában rendült, úgy éreztem, hogy én is jobb formában rendültem, utána illetve a légiós cserével már teljesen más arcukat mutattuk a második fél évre. Jó formába kerültem a szezon közepétől kezdve, vagy inkább ott a negyedik, ötödik fordulót elkezdve. Hozzáteszem, hogy nagyon feküdt nekem, és jó volt az egész szisztéma, amit Merimmel játszottunk. Sok terület volt, illetve megint a második fél évben, amikor jött Ervin, ő is nagy segítség volt nekem, hogy kicsit le tudott venni terhet a vállamról, irányítói feladatokat is, és ketten tudtuk szervezni a játékot. Úgyhogy úgy gondolom, hogy jó szezon futottam. Budapestre visszaköltözök megint. Igazából a két évvel ezelőttinél mondtam, hogy az A-csoportos játékkal szeretnék felhagyni, ezt továbbra is tartom, és nem igazán számoltam azzal, vagy nem szerettem azzal számolni az a lehetősége, hogy ki fognak esni a fiúk, és miután ugye kiestek, jött a megkeresés, és nekem sem úgy alakult akkor, mi Budapesten az életem, ahogy elterveztem volna, és hazajöttem, de nem terveztem már hosszú távra, ezt utólag itt el is mondhatom, és most is szeretnék visszamenni Budapestre, ugye most már civil pályán több mint valószínű, hogy már el tudok helyezkedni, és mellette még pláne egy ilyen szezon után, amikor azt mondom, hogy jó formába kerültem, mert dicsértek is sokat, nem tudnám, meg nem is szeretném azért így elvágni hirtelen, úgyhogy mindenféleképp fogok keresni valami csapatot Budapesten, vagy a környékén, hogy mit, azt még talán nem tudom pontosan.
Az előző percekben Bús Ivánt, a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks leköszönő játékosát hallották. A 8. helyen fejezte be a bajnokságot az MB2 északkeleti csoportjában a nyírbátori férfi kézilabda csapat. A nyírbátoriaktól 5 játékos távozott, viszont a következő szezonban is Tréki Tamás edző vezeti az együttest. A következő szezon csapatáról Petneházi Zsolt szakágvezetőt hallják.
Az elmenő játékosok helyett gondoskodnunk kellett arról, hogy érkezők is legyenek, sikerült is pótolni az elmenő játékosokat. Nagy Menyhért Balázs Máté, Pál Tamás, Bod Bence, illetve Molnár Kristóf személyében ezek a játékosok a Deacból, Tiszavasváriból, Hajdunánásból sikerült velük megállapodni, illetve annak nagyon örülök, hogy ugye hogy kezdődik egy csapat, védj egy jó kapust, hogy szinte első lépcsőben sikerült úgymond rávenni Felföldi Robit arra, hogy a következő szezonban még folytassa a igen sikeres remek pályafutását, és leültünk, megbeszéltük Robival is, hogy kapusposzton mi legyen a teendő, végül úgy döntöttünk, hogy a Robi mellett két saját nevelésű fiatal játékosunknak, a Nagy Attilának, illetve a Bujáki Csabának adunk lehetőséget. Így több lehetőséget fognak kapni a felnőtt mérkőzéseken való szereplése is, illetve, hogy tovább fiatalítsuk a dolgokat, a szintén saját nevelésű Kolozsvári Kristóf, aki a IFI-ből fölkerül, a ifja Bejbli Zoltán, aki már szárnyait bontogatta, illetve a Beregi Márk, aki szintén már tanúbizonyságot tett arról, hogy ott a helye most már a következő szezonban a felnőttek között. Úgyhogy örömmel tudok beszámolni arról is, hogy most már tényleg a csapatnak több mint kétharmada valamivel helyi kötődésű játékos, nyírbátori nevelés, és ez remélem, hogy meg fog mutatkozni abban is, hogy a közönség, barátok, ismerősök, szülők, stb. Még szívesebben fog kiállni a hazai mérkőzéseinkre. Itt szeretném még megemlíteni azt, hogy utánpótlásvonalon is remek munkát végeznek az utánpótlás edzőink, ennek tanú bizonysága. Most csak az úgymond utánpótlásból a két magasabb szinten jegyzett csapatunk, a Serdülő, tehát az U18, illetve az U20, és eredményesen szerepelt az U18-as csapatunk, a régi Serdülő néven nevezett csapatunk, a négy megyéből összeálló 12 csapatos bajnokságban aranyérmes lett, megtörtént az éremátadás, amit nagy örömmel vettünk, és ez Varga Rihárdnak, a játékos edzőnknek a munkáját is dicséri, illetve az IFI csapatunk, az U20-as, amit Kun Ákos vezényel, hajszállal maradt le a dobogóról, negyedik helyen végzett a bajnokságban, de a lenti tebbi korcsoportokban is a Lengyel Brigitta, a Halász Csaba, a Csapos Jancsi, a Tamás Menyhért Levente, illetve a Gadnai Attila kiváló munkát végzett az utánpótlás nevelés szintjén, úgyhogy erre fogunk törekedni a következő szezonban is, hogy úgy utánpótlás vonalon, mint felnőtt vonalon egy kicsit térjünk magunkhoz, már mint a felnőtt vonalra gondolok, és ismételten remek jó mérkőzéseket játszunk, és próbáljuk meg így meghálálni az önkormányzatnak, illetve a kilátogató közönségnek a bizalmat.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Pertneházi Zsoltot, a nyírbátori MB2-es férfi kézilabda csapat szakágvezetőjét hallották. A Szuperkupa döntőjével befejeződött, a hagyományos díjátadó ünnepséggel pedig lezárult a nyíregyházi Városi Kispás labdarúgó bajnokság 2023-24-es idénye. A Continental Arénában a csoportok első három helyén végző csapatok, a gólkirályok és a legjobb kapusok vehettek át elismerést. Dajka László főszervezőt hallják.
Sok buktatóval teli bajnoki évet tudunk magunk mögött, hiszen a stadioni beruházás miatt nagyon sokszor kellett pályáról eljönnünk, elvettek tőlünk pályát, aztán visszaadtak, meghatározták, hogy mikor fejeződjön be a bajnokság, ezeket természetesen mindig végre is hajtottuk, és nehéz körülmények között csak három pályán tudtunk játszani, mert bajnokság felétől már az ABC pályát elvették, hiszen a másik oldala pedig öröm, hiszen az a három pályán most rövidesen átadásra kerül műfüves pálya, tehát három kis műfüves pályánk lesz majd az az ABC pálya helyén, és emellett még akkor lesz három salakpályánk, vagy a Sóstói út mellett lévő kis műfűves pályát is tudjuk használni. Ezért nagy könnyebbség lesz ez számunkra, hiszen az eső miatt fantasztikusan sok mérkőzés maradt el. A bajnokság befejezése előtt két héttel még 80 mérkőzésünk volt elhalasztva, de ezeket a végére sikerült ledolgozni, hiszen a csapatok partnerek voltak benne, hogy beraktam még éjszakai mérkőzéseket is, én 6-tól, 8-tól, 9-tól is voltak mérkőzések, természetesen figyelembe véve azokat, hogy nem a Mária Pócsiak játszottak 8-tól, és ebbe partnerek voltak, és 5 nap csúszással, ahogy kérte a városvezetés, be tudtuk fejezni a bajnokságot, és én azt mondom, hogy egy csodálatos, színvonalos, magas szintű bajnokságot tudunk magunk mögött. 1200 mérkőzést játszottunk le a bajnokság folyamán, és hát nagy öröm számomra az, hogy komolyabb sérülés nélkül, és igazán sportszerű körülmények között, hiszen összesen 20 kiállítás volt a bajnokság folyamán, és ez 1200 mérkőzést tekintve ez egy óriási nagy szám, és ezért azt jelenti, hogy játszani jönnek hozzánk a játékosok, szabadidő kellemes eltöltése véget, és én bízom benne, hogy ez így lesz a jövőt illetően is.
Dajka László beszélt az augusztusban induló új bajnokságról is.
Augusztus 12-én indul az új bajnokság, augusztus közepén mindig el kell indítanunk az új idényt, és vannak új csapatok, jött már jelenkező vagy 6 vagy 7 új csapat, viszont elképzelhető, hogy lesznek megszűnő csapatok is, vagy mivel hogy öregszik a bajnokságunk keményen, ezért lesznek olyan csapatok, akik magasabb osztályból is lekérezkednek a öreg fiúk 3-ba, 2-be, és ott folytatják a játékot tovább.
Egy másik sikeres rendezvényükön is túl vannak, hiszen megrendezték a Sóstói Strandfoci Fesztivált, amelyet az újfehértói MB Kandalló csapata nyert meg. A második helyen a nyíregyházi Rusi autókozmetika együttese végzett, a harmadik helyet pedig a Romeo Vác gárdája szerezte meg. A tornán 32 férfi és 4 női csapat lépett pályára.
Ez a 4 nap, ez fantasztikus volt, hiszen az idő is csodálatos volt. Végig óriási tömeg vette körül minden egyes alkalommal a pályákat. És ezek a csapatok, akik most ide eljöttek, ezek olyan csapatok, akik gyakran visszajárnak hozzánk, hiszen a 80%-a általában mindig itt van ezen a tornán, és igazán sportszerű találkozók voltak. Szerencsére nem volt komolyabb sérülés. Hát a strandfociban mindig van egy-két bütyök feltörés, de egyébként semmi olyan komoly sérülés nem volt. Fantasztikus küzdelmek voltak, és számunkra az a leglényegesebb dolog azon túl, hogy jól sikerült a torna, hogy már is Matavojszki vezérigazgató úr a 13-hoz is hozzájárult, úgyhogy gyakorlatilag lesz 13. strandfoci fesztiválunk is. 6 csapattal kezdtük ezt a játékot, és akkor még majdnem, hogy azt kellett mondani, hogy kézenfogva kellett bevezetni a csapatokat erre a tornára, és most már nagyon megtanulták, és bejárják az egész országot is, viszik a nyíregyházi strandfocinak is a hírét, és most már az, hogy nemzetközi a torna, ez óriási. Itt egy igazi érdekes példa az, hogy Almás Szori csapata Szlovákiából érkezett hozzánk, most már 3. éve, és ők annyira nem tudták ezt a játékot, hogy majdnem, hogy azt kellett megmutatni, hogy pontosan a pálya hol tartózkodik. Hát mit ad Isten, rögtön az első csoportkörből fantasztikus játékkal, igazán komoly akciókat vezetve tovább is jutottak. Tehát ez azt jelenti, hogy sokat tanulnak, fejlődnek a csapatok, és nem véletlen az, hogy egy hét alatt beszokott elni ez a tornának a létszáma.
Az előző percekben Dajka Lászlót, a nyíregyházi kispályás bajnokság, illetve a Sóstói Strandfoci Fesztivál főszervezőjét hallották. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.
A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Az őszi árpát, amely közepes mennyiséget hozott, már be is takarították, a minősége azonban nem a legjobb. Összesen 38 ezer hektáron termesztenek búzát Hevesvár megyében, ezt követi a káposzta repce, majd az őszi árpa. A Magyarok Kenyere program idén is elindult, ezért már gyűjtik a búzát. A tudnivalókról Szendrei Lászlót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hevesvár megyei elnökét Fekete Gábor kérdezte.
Tegnap, mikor beszélgettünk, éppen a szántóföldön találtam önt, és mondta, hogy éppen az aratás kellős közepén van, és rettentő a meleg, és zajlik. Hát akkor most beszéljünk erről, hogy időben tudott-e kezdődni az aratás, illetőleg akkor most hol tart?
Nem, hogy időben tudott kezdődni az aratás, hanem mintegy két héttel a megszokottal előtte kezdődött az aratás az őszi árpával, amelynek a betakarítása már be is fejeződött. Azt lehet elmondani nagy összességében, hogy a kalászos, tehát az őszi vetésű, tavaszi betakarítású, vagyis koranyári betakarítású termékek. Én úgy gondolom, hogy mennyiségben egy jó közepes mennyiséget tudtak produkálni, viszont a minőséggel a sajnos baj van. Tehát itt a nagy, ha visszaemlékszünk, koratavaszra itt a nagy esőzések és a növényvédelem hiánya, nem tudtunk rámenni a gépekkel a földekre az esőzések miatt, az bizony a beltartalomban erősen meglátszik. Ezáltal azt mondható, hogy sajnos a búzáinknak a zöme az takarmány minőségű búza, ezáltal az ára is egy jóval nyomottabb árat tudnak érte a gazdák kapni, és nem, hogy nyomottabb árat kapnak, hanem még a fizetési, azaz a fizetési morál is rendkívül gyenge. Tehát egy borzasztó elkeseredettség van ezok miatt a gazdatársadalomban. Heves megyében mintegy 38 ezer hektáron termesztünk őszi búzát. Ez a legnagyobb nyári betakarítású termékünk itt Heves megyében, gyakorlatilag a búza. Ezt követi gyakorlatilag az őszi káposztarepce, mintegy 10 ezer hektárral, majd utána az őszi árpa, és gyakorlatilag a többi az minimális elenyésző mennyiségben vannak még tavaszi árpa, tehát én úgy gondolom, hogy ez a determináns növény az őszi búza. Elindult újfent a Magyarok Kenyere program, egy picit ráfűzve erre a gondolatra az aratás. Az aratás számunkra mindig közel áll a szívünkhöz, és gyakorlatilag Heves megyében is, úgy, mint a többi vármegyében, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a MAGOSZ gyakorlatilag a Magyarok Kenyere programot szervezi, ami nem másról szól. Búza adományokat gyűjtünk Heves vármegyében is, és ezt a rászorulóknak szoktuk átadni. Hát itt Heves vármegyében a Katolikus Karitászon keresztül, a többi vármegyében pedig, aki úgy gondolom, hogy közel áll a szívükhöz. Továbbá támogatjuk még ezzel a búza, azaz lisztadománnyal a gyermekvédelmet is, tehát azokat a gyermekvédelmi intézményeket próbáljuk egy picit fölkarolni, akik amúgy is rá vannak szorulva, és anyagi lehetőségeik nem korlátlanok sajnos.
Háromszázötven hátrányos helyzetű gyermeknek szállítanak ki ebédet Nyíregyházán. A város önkormányzata jelentős összeggel egészíti ki az állami normatívát azért, hogy a rászoruló gyermekek tartalmas melegételhez jussanak a nyári szünet alatt is. Jogszabály kötelezi az önkormányzatokat arra, hogy jogosultság esetén segítsék a rászorulókat. A részletekről Jászai Menyhértet, Nyíregyháza alpolgármesterét hallják.
Nyíregyházán jelenleg 530 olyan gyermek van, aki ilyen kerületben részesül. Mivel ezt nekik kérni kell az étkeztetést, 350-en kérték. Ez azért ragaszkodunk, hogy ez azért előírás, hogy ne főzzünk le több adagot, mint csak annyira menjen kérik. Tehát aki jogosult, és nem kérte, gyakorlatilag a nyári szünet alatt bármikor kérheti, és egy pár nap átfutási idővel meg fogja kapni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nyitott a pálya mind az 530 gyermek számára, és arra is bizatok mindenkit, hogy aki nem kérte, az jöjjön be a szociális osztály ügyfélszolgálatra, és kérje ezt az ellátást. És ami még fontos lehet, hogy kimondtam azt a kurszot, hogy rendszeres gyermekkedvezményben részesülők. Ezek hátrányos és halmozott hátrányos helyzetű gyermekek. Aki úgy érzi, hogy ebbe a kategóriába esik, de neki nincs megállapítva ez a jogviszony, akkor azt kérje, mert a jegyző egy hatósági eljárás keretében egy évre előre megállapítja. És aki rendszeres gyermekkedvezményben részesül, az több más benne a nevében kedvezményt is kaphat.
Hasonlóan sokan veszik igénybe a szolgáltatást Kállós Semjénben is. Belica László polgármestert hallják.
37 gyermeket érint a településen ez a rendszer, ez a nyári étkeztetési rendszer. Szociális alapon történik, gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek ezek a gyerekek, szinte mindenki igényli ezt a fajta támogatást. Évek alatt ez már egy bevált étkeztetési forma, mind külterületen, mind belterületen veszik igénybe a gyermekek, a külterületen a helyi gondozási központnak a busza szállítja ki számukra, míg a belterületen ide jönnek a konyhára és itt veszik igénybe. Én úgy gondolom, egy jó minőségű ételhez tudnak, meleg ételhez tudnak jutni a gyermekek. Ennek egyik alapja a közmunkaprogram, hiszen a közmunkaprogramban több mint 11 hektáron gazdálkodunk, és ennek döntő részét ide a konyhára szállítjuk be az ott megtermelt terményeinket, ezáltal is biztosítva azt, hogy a lehető legjobb és legtöbb ételt tudjuk a gyerekek számára biztosítani a nyári időszakban is.
A Nagy Borsodi Horgász Egyesület három Miskolc közeli tavon gazdálkodik, de még sehol nem okozott halpusztulást a nagy hőség. Ez betudható annak is, hogy a tavaik bányatavak, így mélyebbek az átlagnál. A telepítéseken túl a természetes szaporulat is segíti a halállomány növekedését, így az itt horgászók nagy fogásokra számíthatnak. A nyári horgászszezonról Juhász Zoltán, a Nagy Borsodi Horgász Egyesület alelnöke adott tájékoztatást.
A Csorvatelepi egységes tórendszer tartozik, az egyesületünkhöz Felső-Zsolca határában a házgyárító, Szélmalomtó, úgy biztos mindenki ismeri, hogy 37-es út mellett a Szélmalom van, illetve a Kárpent-Kárp horgász tóhelyű keresztúrban. Ez egy ilyen privát jellegű tó, ami kifejezetten exkluzív horgászatra született, úszóházakról lehet becázni. Ezek tartoznak hozzánk, közel 300 hektáron gazdálkodik már az egyesület. Igen, dübörög a horgász szezon. Azt gondolom, hogy akinek van egy kis szabad ideje és jó időre kikapcsolódásra vágyik, akkor és szereti a környezetet, akkor a vízparton van a helye. Nyilván itt a kánikula időszak is. Itt azonban már, hogy a víz ugyan hűsülésre alkalmas, de nagyon-nagyon veszélyes közeg. Úgyhogy arra kérünk mindenkit, hogyha bárki is csak a bokáját logatja vízbe, fürdeni nálunk egyik tóban sem szabad, de ha bárki csak a bokáját is logatja vízbe, akkor ezt fokozott óvatossággal tegye. Bányagödör, bányamederről van szó, tehát bárhol megcsúszhat a mederfal is, lecsúszhatunk a mélyebb vízrétegbe, úgyhogy én mindenkit óva intenék ettől, illetve arra kérek mindenkit, hogyha ilyet lát, akkor hívja fel a horgásztársa, barátja, vagy csak egyszerűen az ott lévő ember figyelmét, hogy ne tegye, ne menjen bányatóba. Főleg nem itt a tavainkban, mert egyébként ott egyébként is fürdeni tilos, halőreinkkel is ellenőrizzük ezt. Egyébként a vízterületek hosszú-hosszú évek elteltével most a legjobb állapotban vannak. Nyilván rengeteg eső volt, a talajvíz mindenhol magas, és soha nem látott vízszinten vagyunk a Csorbatónál is. Ez gyakorlatilag a mi szempontunkból, a horgászat szempontjából, az egyesület, a egyesületet szeretők szempontjából azért nagyon fontos, mert a halak végre le tudtak ívni saját természetes közegükbe, ami nagyon-nagyon segíti a mi munkánkat. Tehát most mi eddig is telepítettük nyilván a tavakat, ezután sem fogjuk csökkenteni a mennyiséget, sőt, megpróbáljuk még növelni a mennyiséget. Nagyon jó, nagyon erős tagságunk van. A gazdálkodásunk is így teljesen tökéletesen rendben van, viszont ezzel még extrán hozzásegít minket is a természet ahhoz, hogy még több hal legyen a vizekbe. Most nagyon sok helyen, ha csak egy pici etetőgombócot bedobnak a vízbe a horgásztársak, akkor már is látják, hogy rengeteg ivadékhal van, ponty,
keszeg, kárász, úgyhogy nagyon-nagyon jó időszak elé néz, és nagyon izgalmas időszak elé néz az egyesület. Most azt jelenti azt, hogy gyakorlatilag ezek a halak már jövőre 30-40 dekások is lehetnek. Most látjuk, hogy a tavasz hívások közül van már több 3-5 centis, tehát egész jól tartja el és szaporítja a halakat nekünk most a víz, úgyhogy nagyon örvendetes időszak ez nekünk most. Telepítés ütemtervünk ugye mindig megvan és előre szabott a küldőgyűlés mindig jóvá hagyja ezt. Tehát gyakorlatilag piaci pontyot telepítünk, ugye nyilván a legtöbb horgász pontyra vadászik, és a ponthúst kedveli, viszi haza, illetve aki kecserüliz módszert, ha szalpecázik, az örül majd a nagyobb pontyoknak, tehát piaci árupont, az azt jelenti, hogy háromnyaros pontyok kerültek a vizekbe. Kivételt képez ez alól a Carp & Carp horgásztó, ugye ott minimálisan kell telepíteni, mert ott abszolút nem lehet elhozni halat, tehát az egy kincs, és próbáljuk megőrizni, az egy nagyon jó, illetve a házgyári tó, ahova viszont ilyen extra pontyokat szoktunk telepíteni, azért, hogy a bojlis pecásoknak kedvezzünk, ott 10 kiló környékén 10 plusz is, illetve egy picit alatt a 9.50-től fölfelé szoktunk halakat vásárolni, és azokat rakjuk bele. Én azt gondolom, hogy eléri céljek, megpróbáljuk a vizeket magunk is úgy kezelni, hogy a csorbató és a szélmalomtó úgynevezett rapid pecás víz, tehát kis pontyokat teszünk, árupontyot bele, hogy ott ez a horgászmódszer kezd kialakulni, a házgyárító az inkább nagy halas víz, már kifejezetten a bojlis horgászoknak kedvezünk vele, illetve van a Carp & Carp, ami gyakorlatilag ott óriási halak, ott 30 kiló fölötti halak is találhatók, úgyhogy az egy teljesen más kategória. Egyébként ütemtervszerűen tavasszal megtörténtek a telepítések, és most előre is hozunk már telepítéseket, tehát már erős a tagságunk, nagyon sokan vannak nálunk, úgyhogy ne ürüljenek ki a háromnyaras pontjukból a vizek, gyakorlatilag már szeptemberben előre hozunk telepítéseket, és már folyamatosan fogjuk telepíteni szeptembertől a vizet, az őszi telepítéseket megkezdjük akkor.
Egy internetes portál segíti a helyieket és a térségbe érkezőket sátorolja új helyen. A kulturális programokat összefogó webhely olyan gyűjtőhely, amely segítségül szolgálhat a programszervezők számára is. Koleszer Krisztián összeállítását hallják.
Kétféle vád szokott érni egy települést, az egyik, amikor azt mondják a lakosok vagy a kirándulók, hogy ezen a településen nincs semmi program. A másik, amikor egymást érik, vagy éppen egymásba vágnak a programok, akár kioltva ezzel egymás vonzerejét. Talán inkább az utóbbi a jellemző több település esetében. Hál' Istennek a kulturális élet szereplői, főleg a főszezonban aktívan szervezik a programokat, de sok esetben nem tudnak egymás programjairól, így fordulhat elő a már korábban említett eset, hogy egész egyszerűen egymásra szerveznek programokat. Ennek koordinálására hozta létre Sátoraljaújhely város önkormányzata az Ékezetek nélkül Sátoralja kulthely elnevezésű portálját, ahol egy helyen láthatják a programajánlókat a lakosok és a településre érkezők. A portál egyben közös egyeztetése is lehetőséget ad az intézményeknek, mint egy tervező felületet adva egy-egy időszakra. Dankó Dénes alpolgármestert hallják.
Ez nekünk kultúrafogyasztóknak egy könnyebbséget jelent, hiszen egyetlen helyről tudunk minden információt beszerezni. Másrészt pedig a közművelődési szakembereknek is segítséget jelent, mert akárhogy is odafigyelnek egymásra, azért minden éven, és már az idén is volt sajnos rá precedens, hogy egy adott napra, egy időpontra két program is szerveződött két külön intézménybe. Úgyhogy ennek a weboldalnak, aminek a címe a sátorai, a kulthely.hu, van egy nem publikus felülete, ahol a szakemberek tudják ütköztetni a programjaikat, és a publikus felületre már a tényleges, végleges verziók kerülnek ki. Ami nagyon fontos, hogy mindenki megtartja az önállóságát, tehát minden saját digitális platformján mindenki ugyanúgy promózza a saját rendezvényeit, de azt szeretnénk, hogy ez legyen egy olvasztó tégely, és tanítsuk meg az új helyeknek, és tanítsuk meg az ideérkező turistáknak is, hogy ha kulturális program kínálat után néznek, egyetlen egy helyre kell kattintani, készült egy QR kód, aminek a beszkennelése ugye rögtön erre a weboldalra tudunk ugrani, és itt a Turinformos kollégák nagyszerű ötletétől vezérelve egy olyan kis kivitelezésbe csaptunk bele, amikor is öntapadós matricákat készítettünk ezzel a QR kóddal, és a TDM illetékességi területen lévő idegenforgalmi szolgáltatóknak a fizikailag a helyére, ajtaira, ablakaira is kikerül ez, tehát hogyha egy vendégházba érkezik egy turista, akkor elég neki beszkennelni a QR kódot, rögtön megkapja az aktuális kulturális program kínálatát a városnak. Ezzel ösztönözve őket arra, hogy ha eljöttek már a csodálatos Zemplénbe, akkor ne feltétlenül csak bobozzanak, ne feltétlenül csak kiránduljanak, hanem bizony az esti délutáni órákban, ha úgy adódik, kulturális fogyasztóvá is váljanak.
Átadták a Miskolci Egyetem új teniszcsarnokát és a mellette kialakított egyetemi sporttelepet is. Az új 3000 négyzetméteres teniszcsarnokban 4 fedett, a legkorszerűbb kemény borítással ellátott teniszpályát és 2 fallabdapályát alakítottak ki. A város sportéletét is gazdagító komplexum és a hozzá kapcsolódó további sport célú fejlesztések főpróbája az Európai Egyetemi Játékok keretében megrendezett teniszbajnokság lesz. A részletekről Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora adott tájékoztatást.
Hála Isten, idén többször elmondhattam avatásokon, a Miskolci Egyetem egy szellemi és fizikai építkezés állapotában van. Megkezdtük az egyetem képzéseinek, kutatásainak újragondolását, frissítését, fejlesztését a hagyományok megőrzése mellett, és megkezdtük az infrastruktúráink felújítását, hogy egy 21. századi kampusz fogadja a leendő hallgatókat, munkavállalóinkat, jelenlegi hallgatóinkat, vendégeinket. Az elmúlt időszakban át tudtuk adni a könyvtár levéltár épületét, ami egy nagyszerű létesítmény. Nemrégiben 2 kollégiumot, 5-ös-6-os kollégiumot adtuk át felújítva. Ezek a felújítások ősztől folytatódni fognak a menzával egyetemben, és most átadtuk az egyetem egyik nagyon fontos helyszínét a sportinfrastruktúrán belül az új fedettpályás teniszcsarnokunkat, ahol 4 keményborítású teniszpálya mellett 2 squash pálya is kialakításra került, és a csarnok mellett további keményborítású teniszpályákat, illetve klasszikus salakpályákat is felújítottuk a strand röplabdapálya mellett, hiszen héten mondhatni becsengetnek, elindul az, amire 2017 óta készülünk, az Európai Egyetemi Játékok, amelynek a nyitó rendezvényének a Miskolci Egyetem adott hont, a záró rendezvénynek 24-én Debreceni Egyetem, hiszen közösen nyújtottak be a pályázatot és nyertük el a rendezésnek a jogát. 18 sportág fog versenyezni. Ez egy nagy multi sportrendezvény, és ebből 10 sportágnak a Miskolci Egyetem ad otthont, többen között ennek a helyszíneként a tenisznek is. Nagyon örülünk, hiszen a játékok megrendezése nagyon fontos számunkra, régóta várunk rá, azt reméljük, hogy az egyetem ezzel sokkal láthatóbb lesz Európa szerte Magyarország mellett, de ezek, ahogy elmondtam a köszöntő beszédemben, ezek az infrastruktúrális beruházások itt maradnak, valamennyiünk örömére, hallgatók, munkavállalóink, miskolci polgárok is ugyanúgy igénybe tudják venni és használni. Tehát én azt gondolom, hogy lényegesen túlmutat a mai átadó az egyébként számunkra nagyon fontos európai egyetemi játékok rendezvényen. Kollégáink kipróbálták, azt mondják, jól működik, szép pályáról van szó, én azt remélem, hogy hamarosan én is üthetek rajta, ma nem volt rá módom.
Rakacai Zoltán, a Miskolci Egyetemi Atlétikai és Futballklub elnöke az új csarnok előnyeit ismertette.
Ide terveztük a teniszversenyeket az Európai Egyetemi Játékok keretében. Alapvetően ez volt a terv, tehát hogy itt egy egymásra épülő koncepció valósult meg, hiszen annak idején, amikor még 2017-ben pályáztunk az Európai Egyetemi Játékok megrendezésére, a teniszsportágat azért választottuk és tettük bele a miskolci program kínálatba, mert szerettük volna az eseménynek köszönhetően felújítani a korábbi salakos pályákat, felújítani a korábbi egyetemi teniszcentrumot. És ez megvalósult, és hát ennek a beruházásnak hát volt egy kötelező vég időpontja, tehát ez nem volt kérdés, hogy el kell készülnie, hiszen már éppen rajtol az egyetemi játékok, de már érkeznek a sportolók, és vannak olyan sportágak, amelyek elkezdődnek. Ugye a hallgatók testnevelés óra keretében választhatják a teniszt, és népszerű is választják is, és ehhez kapcsolódóan ugye a hallgatók, oktatók, tehát az egyetemi polgárok szabadidős jelleggel folyamatosan bérelhették, és azt tapasztaltuk, hogy bérelték is, használták a pályákat, másrészt pedig a tenisz a MEAVS-nak az egyik legrégebbi szakosztálya. Itt az elmúlt évtizedekben nagyon komoly teniszélet volt a Miskolci Egyetemen, a MEAVS keretében többször volt az első számú teniszcsapat OB1-be, OB2-be, tehát azt gondolom, hogy nagy múltja van, és hát gyakorlatilag az, hogy itt volt a régió legnagyobb, tehát hogyha a pályák számát nézzük, a legnagyobb tenisz központja, és ez tudott működni, az azt jelenti, hogy volt létjogosultsága.
Már várja a felterjesztéseket a gyöngyösi önkormányzat az első dr. Fejes András díjazottra. A kitüntetést a tanulmányi, sport és közösségi tevékenység terén kimagasló teljesítmény nyújtó általános és középiskolai tanuló kaphatja meg. A díjazottakat elismerő oklevél és legalább 100 000 forint összegű jutalom illeti meg. A részletekről dr. Horváth Gábort, a közigazgatási és intézményirányítási igazgatót hallják.
Tavaly évben Krisztián Éva doktornő vetette föl, közérdekű célra kötelezettségvállalásként egy adományt adott a önkormányzat részére, és az önkormányzat erről döntött a határozatával, illetve egy önkormányzati rendeletet is, a dr. Fejes András díj adományzásáról szóló helyi jogszabályt megalkotta. Ez lesz az első alkalom, hogy lehet feltereszteni díjra a fiatalokat, illetve dönteni is fog majd a testület, és majd szeptemberben történik az átadás. A határidő a felteresztésre az augusztus 1-e. Két korcsoport, az első korcsoportnál 1-től 8. általános iskoláig, illetve a kis gimnazistákra is vonatkozik, hogy így pontosítsuk. A másik pedig természetesen a középiskolásokra vonatkozik a díj, tehát 2 díjról fog majd a képviselőtestület dönteni. Ez régen, mint a jó tanuló, jó sportoló díj, ha így mondanánk, tehát azokra a fiatalokra számítunk, és vár az önkormányzat felterjesztés, akik kiemelkedő sport teljesítménnyel rendelkeznek, tehát nemzetközi, hazai versenyeken vettek részt, ezt le kell a sportszak osztályjal igazolni egyébként. Kitűnő eredménnyel végeztek, fejezték be a 2023-24 tanévet, és mellette pedig a ifjúsági közösségben kiváló eredményeket értek el, például diák önkormányzatnál, különböző ifjúsági rendezvényeken ezt is le kell igazolniuk. Ez nem olyan, mint a kitüntetési rendelet, amiről korábban szóltunk. Ebben az esetben a iskolának az igazgatója, az intézményvezető tehet, és a gyöngyösi állampolgár. Tehát gyöngyösi állandó lakóhely rendelkező lakosnak van erre lehetősége. Van egy felterjesztési adatlap, ami a honlapon is megtalálható, illetve kollégáink nagyon szívesen eljutatják, akik szeretnének felterjesztést tenni. Azt ki kell tölteni, tehát ott pontos adatok kellenek, meg kell nevezni természetesen a gyermeket, melyik iskolába jár, tehát hogy általános középiskolás, hanyadik évfolyam, és utána jön a lényeg, hogy akkor milyen tanulmányi eredménnyel, tehát 4,5 fölött végzett, milyen sporteredményenek vannak ugye a hazai nemzetközi versenyeken, és utána ugyanúgy, hogy milyen közösségi tevékenységet folytatott, és az milyen eredményes volt, és ezt követően kell egy méltatás, és természetesen mindegyiket igazolni kell, tehát mind a tanulmányokat, mind a sportot, és természetesen mind a közösségi munkát.
Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Fekete Gábor, Grunda János, Koleszer Krisztián és Molnár András készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő, Kovács Krisztina. Új adással legközelebb egy hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk, addig is viszont hallásra.
Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István.